Kedves hallgatom! Mind Joel, mind Péter beszédének a következtetése ez. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Ez az egyik a sok fejezet közül, amely miatt azt a nyilatkozatot teszem, hogy az üdvösség legnagyszerűbb ideje még a jövőben jön el. Azt hiszem, Isten sokkal több embert vált meg az emberek közül, mint ahányan elkárhoznak. Amikor Krisztus eljön-e földre, hogy létrehozza királyságát, akkor a legtöbben megtérnek Istenhez, többen, mint amit a világ valaha látott. A nagy nyomorúság időszaka alatt is sokan Istenhez fordulnak, többen, mint az egyház korszakában. Jézus Krisztus feltámadása a lényege Péter prédikációjának, akit Isten Úrrá és Krisztussá tett. Nem azt a jelenséget hangsúlyozza, amit tapasztaltak. Az a fontos kérdés, hogy megismerjék Jézus Krisztust. Ne foglalkozz annyira az élménykereséssel, nehogy elszalazd azt, hogy megismert Krisztust. Milyen helyet foglal el ő a gondolkodásodban, az életedben, a szolgálatodban? Joel proféciájának ez a szakasza igen fontos, de ez majd a jövőben teljesedik be. Azokban a napokban és abban az időben, amikor jóra fordítom Júda és Jeruzsálem sorsát. Joel könyve, 4. rész, 1. vers. Azokban a napokban. Mely napokban? Pünkösd napján? Nem, mert ezt mondja, amikor jóra fordítom Júda és Jeruzsálem sorsát. Nem viszi őket pünkösdhöz. Lényegében az Úr Jézus megfordította a sorrendet, amikor így szólt. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Apostolok cselekedetei, 1. rész, 8. vers. Ahelyett, hogy a foglyokat visszavinné Jeruzsálembe, Krisztus, az egyház feje, ezt azoknak mondja, akik már újjászülettek, és a hívők közösségéhez tartoznak. Menjetek el a föld határaiig. Vigyétek ki az üzenetet, hogy feltámadtam a halálból. Mondjátok meg nekik, hogy Isten irgalmas, hosszú tűrő és kegyelmes, és aki csak segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Az evangélium olyan egyszerűnek tűnik, hogy sok okos ember elszalasztja korunkban. Milyen csodálatos az evangélium! Csak annyit kell tennünk, hogy hiszünk. Azt akarom mondani, hogy én nem hiszek az üdvözítő cselekedetekben, ez nyilvánvaló, de igenis hiszek az üdvösségben, amely cselekedetekhez vezet. Ezt nagyon fontos meglátnunk. Ha megváltásban részesültél, akkor igyekszel az evangéliumot továbbadni. Ha nem akarod ezt tenni, akkor megkérdőjelezem a hitedet. Nem a cselekedeteidet, hanem a hitedet. Mert a hit számít. Összegyűjtök minden népet, Jósáfát földjébe vezetem őket, és ott tartok ítéletet fölöttük, amiért szétszórták a népek közé tulajdon népemet, Izraelt, és felosztották országomat. Joel könyve, 4. rész, 2. vers. Összegyűjtök minden népet, Jósáfát földjébe vezetem őket. Ez Jeruzsálemben van, és ott tartok ítéletet fölöttük, amiért szétszórták a népek közé tulajdon népemet, Izraelt, és felosztották országomat. Mielőtt az Úr Jézus ismét visszatér a földre, a hívők már megjelennek ítélőszéke előtt, hogy meglássák, hogy kapnak-e jutalmat vagy sem. Amikor visszajön a földre, akkor megítélik, hogy kik lépjenek be királyságába. Itt van ez a csodálatos profécia, de ezt csak Joel könyvében találhatjuk. Joel az első író próféta, de ezt az összes próféta megemlíti. Az utolsó próféták egyike, Zakariás ugyanezt mondta el. Újjong, örülj, Sion leánya, mert jövök már, és itt fogok lakni. Így szól az Úr. A többi nép is csatlakozik majd az Úrhoz azon a napon, és az ő népévé lesznek, ő pedig köztetek fog lakni. Akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem hozzátok. Zakariás könyve, 2. rész, 14. és 15. vers. Ez ugyanaz, amit Joel mondott az embereknek legelőször. Ez az ő nagy reménységük, ragyogó reményük, hogy az Úr eljön, és létrehozza királyságát e földön, és a lélek kiárad minden testre. Népemre sorsot vetettek, a fiúkat parázna nőért adták oda, a leányokat pedig borért adták el, hogy ihassanak. Joel könyve, 4. rész, 3. vers. Ez szörnyű cselekedet, amit itt Joel leír. Néha idegesít az állatok elleni kegyetlenség felszámolására létesített társulat, amely bizonyos szokatlan követelésekkel áll elő, hogy miként kell kezelnünk az állatokat. Ellenzik a rókavadászatot, jól lehet a rókák általánosságban elmenekülnek, és nem kell miattuk aggódnunk egyáltalán. Ellenzik az összes állat vadászatát és lelövését, de még nem mentek el a mészárszékekre, hogy megállítsák a tehenek levágását, mert legtöbbjük szereti a marhasültet és a sült bordát. De nem erről akarok beszélni, mert egyetértek azzal, hogy az állatokat nem szabad kínozni, hiszen gyakran szenvednek az ember bűne miatt. Ma azonban a legnagyobb kegyetlenséget a gyermekek ellen követik el. Ez a legdöbbenetesebb, ami korunkban történik. Régebben olvastam egy édesanyáról, aki együtt élt egy kegyetlen férfival. A férfi gyakran összeverte az édesanya kisfiát. Ez a kisfiú gyönyörű volt kezdetben. De nem sokára fényképet mutattak arról, hogy mivé lett, a férfi összeverte, kegyetlenül gyötörte, és végül megölte a fiút. Valójában nem túl sokan tiltakoztak az eset miatt. A kutyák gyötrése nagyobb felháborodást váltott ki az emberek körében, mint egy gyermekkel való gonosz bánásmód. A gyermekek iránti kegyetlenség az egyik jele a korszak lezárulásának. Korunkban miért menekül el olyan sok gyermek a szülői házból? Azt hiszem, azoknak a szülőknek, akiktől elmenekülnek a gyermekeik, térdre kell hullniuk Isten előtt, és meg kell kérdezniük tőle, hogy mit rontottak el. Valaki talán ezt mondja. A gyerek rossz társaságba került. Segítséget kell kérnünk a pszichológustól. Nem erre van szükségünk. Nekünk Isten igéjét kell olvasnunk. Isten azt mondja, hogy eljön az a gonosz idő, amikor népemre sorsot vetnek, a fiúkat parázna nőért adják oda, a lányokat pedig borért adják el, hogy ihassanak. Napjainkban sok apa rossz példát mutat a fiainak. Milyen sok lányt erkölcstelenségbe sodor az otthoni iszákosság. Egy fiatal leányt, aki paráznává lett és letartóztattak, megkérdeztek, hogy miért kezdett italozni. Azt mondta, hogy édesanyjától tanulta. Isten irgalmazzon annak az édesanyának, aki ilyen cselekszik. Valakinek ki kellene mondani a korunkban, ebben a nagyon kifinomult korszakban, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Lefelé sodródunk a csatornában szinte szédületes sebességgel. Hát nektek mi bajotok van velem, Tírus, Szidón és Filiszteia tartományai? Bántottalak én valamivel benneteket, amiért meg kellene fizetnetek? Ha viszont ti akartok bántani engem, nagyon hamar visszaadom nektek azt, amivel ti bántotok engem. Joel könyve, 4. rész, 4. vers. Isten azt mondja, hogy már lejárt az idő, és képtelenek őszintén visszatérni hozzá. Hiszen elvettétek ezüstömet és aranyomat, kincseim legjavát templomaitokba vittétek. Júda és Jeruzsálem fiait eladtátok a görögöknek, hogy messze kerüljenek hazájuktól. Jóel könyve, 3. rész, 5. és 6. vers. Abban a korban eladták az izraelita gyermekeket rabszolgának, pedig az Róma hatalomra jutása előtt történt. De én visszahívom őket onnan, ahová eladtátok őket, és visszaadom nektek azt, amivel bántottátok őket. Fiaitokat és leányaitokat a júdaiaknak adom, azok pedig eladják őket a sábaiaknak, a távoli népnek. Megmondta az Úr. Jóel könyve, 4. rész, 7. és 8. vers. Isten Tírusz és Szidón fölötti ítéletét megjövendölte Ezékiel, Jeremiás és Ézsaiás is, és ez szó szerint beteljesedett. Hirdessétek ki ezt a népek között. Készüljetek szent háborúra. Buzdítsátok a vitézeket. Jöjjenek! Vonuljanak föl a harcosok mind. Kovácsoljatok kapáitokból kardokat. Metszőkéseitekből dárdákat. Mondja még a gyáva is. Vitéz vagyok. Jóel könyve, 4. rész, 9. és 10. vers. Kovácsoljatok kapáitokból kardokat, metszőkéseitekből dárdákat. Valaki ezt mondja. Azt gondoltam, hogy a Biblia szerint a kardokból kell kapákat kovácsolni. Igenis ezt mondja. De ez akkor történik, amikor a királyság létrejön a földön. Ézsaiás könyve, 2. rész, 4. vers. Mikeás könyve, 4. rész, 3. vers. Amikor Krisztus uralkodik, akkor megmenekülhetünk a kardtól, de addig jobb, ha szárazon tartjuk a puskaport, és jól felkészülünk. Nem értek egyet azzal, hogy ma meg kell semmisíteni minden fegyvert. Azt hiszem, szükséges védelmeznünk otthonainkat, szeretteinket és népünket. Egy nagyon gonosz világban élünk, ahol sok vadállat szabadon tombol, ezek emberi lények, két lábon járnak, de aljasok, kegyetlenek, és képesek elpusztítani az emberiséget. Vannak ilyen nemzetek is. Lényegében Isten éppen így írja le a nemzeteket. Az egyiket oroszlánnak, a másikat medvének, a harmadikat párducnak, és a negyediket egy szörnyű vadállatnak írja le. A világ népei olyanok, mint a vadállatok, és tartanunk kell néhány fegyvert az arzenálunkban a megfékezésükre. Pál apostol mondta, amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. 1. Tesszalonikai levél, 5. rész, 3. vers. Attól tartok, hogy majd egyszer vacogni fogunk, ha bombát dobnak ránk, és nem tudunk ellene védekezni, mert olyan sok lágyszívű vezetőnk van. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének mottója Ézsaiás könyvének az a verse, amely szerint a kardokat ekékké kovácsolják. Azt hiszem, inkább ezt a verset kellene jelszóvá tenniük Jóel könyvéből. Kovácsoljatok kapáitokból kardokat. Ma felkészülteknek kell lennünk, mert egy nagyon, de nagyon gonosz világban élünk. Jöjjetek sietve, ti népek! Gyülekezzetek ide mindenfelől! Vezesd, Uram, vitézeidet! Induljanak! Vonuljanak a népek a Jósáfát völgyébe! Mert ott tartok ítéletet minden szomszédos nép fölött. Jóel könyve, 4. rész, 11. és 12. vers. Az olajfák hegyén mondott beszédben az Úr Jézus hangoztatta, hogy megítéli a népeket aszerint, ahogy bántak az ő népével. Valaki talán ezt kérdezi. Vajon ők különlegesek? Jobbak? Nem. Akkor miért ennek alapján tart ítéletet? mert a 144 ezer zsidó tanú lesz az egyedüli csapat a földön, miután az egyház eltávozik innét. Az Úr mondta, hogy ha valaki ad egy pohár hideg vizet az ő nevében egy tanúk egyikének, azokat megjutalmazza. Sokan azt gondolják, hogy ezt kiválthatják azzal, hogy csak egy 10-est vagy egy 20-as dobnak a persejbe. Azonban hadd mondjam neked, hogy azon a napon talán az életedbe fog kerülni, ha egy pohár hideg vizet adsz a 144 ezer tanú egyikének, akik bizonyságot tesznek Krisztusról a világban. Eresszétek neki a sarlót, mert megérett az aratnivaló. Gyertek, tapossatok, mert tele van a taposókád. Csordultig vannak a sajtók, mert nagy a gonoszságuk. Jóel könyve, 4. rész, 13. vers. Amikor az aratásról beszél, akkor a korszak végéről van szó. Jóel ismét szól az égi testek megháborodásáról. A nap és a hold elsötétül, a csillagok elvesztik fényüket. Felharsan az Úr hangja a Sionról. Mennydörög Jeruzsálemből, megrendül az ég és a föld, de népét megoltalmazza az Úr, és Izrael fiainak erőssége lesz. Akkor megtudjátok majd, hogy én, az Úr, vagyok Istenetek, aki szent hegyemen, a Sionon lakom. Szent lesz Jeruzsálem, nem hatolnak be oda többé idegenek. Jóel könyve, 4. rész, 15., 16. és 17. vers. Jeruzsálemet még mindig a pogányok tapossák. A Szent Sír annyira megtelt turistákkal az utóbbi időben, amikor ott voltunk, hogy nem tudtuk megtekinteni. Nem a zsidók voltak ott, hanem az egész világról odasereglett pogányok. A turisták állandóan jönnek, mennek. Eljön az a nap, amikor a Szent Sír többé nem lesz turista attrakció Jeruzsálemben. Egy napon maga az Úr lakik ott. Most pedig lépjünk át a királyság korába. Azon a napon majd must csurog a hegyekről, tej folyik a halmokról. Júda minden patakjában bőven folyik a víz, forrás fakad az Úr házából, és megöntözi a Sittim völgyét. Jóel könyve, 4. rész, 18. vers. Azon a napon, vagyis az Úr napján, must csorog a hegyekről, ez a királyság idejében történik. Tej folyik a halmokról, Júda minden patakjában bőven folyik a víz. Izrael napjainkban vízhiányban szenved, de akkor nem hiányzik nekik a víz. Forrás fakad az Úr házából, és megöntözi a Sittim völgyét. Ez érdekes, mert a Sittim völgye a Jordán folyó másik oldalán van. Miként tudnak ezek a vizek Jeruzsálemből átfolyni a Jordánon? Zakariás elmondja, hogy azon a napon a hegy ketté válik. Ahelyett, hogy egy nagy törés keletkeznék, amely a libanoni Biblosztól végighaladna a galileai tengeren, a Jordán völgyén, a Holt-tengeren egészen Afrikáig, éppen az ellenkező irányban jön létre, keletről nyugat felé. Egyiptom pusztaság lesz, Edom meg sivár puszta. A Júda fiain elkövetett erőszak miatt, mivel ártatlan vért ontottak földjükön. Jóel könyve, 4. rész, 19. vers. Isten megítéli Egyiptomot és Edomot a milleniumi királyság alatt is. Mindig ellenségei voltak Izrael népének. Júdában azonban örökké lakni fognak, Jeruzsálemben is nemzedékről nemzedékre. Megfizetek a vérontásért, nem hagyom büntetés nélkül. Az Úr a Sionon lakik. Jóel könyve, 4. rész, 20. és 21. vers. Megfizetek a vérontásért, nem hagyom büntetés nélkül. Az Úr még nem intézkedett az érdekükben. Az Úr a Sionon lakik. Ma nem lakik ott. Jeruzsálem éppen olyan pogány, mint bármelyik város a földön, de eljön az a nap, amikor az Úr lakik ott. Akkor majd látjuk mindezek beteljesedését. magát Krisztust kell ott látnunk, aki kezeskedik ezek falóra válásáért. Ma még nem látjuk őt azon a helyen, mert jelenleg ott van Isten jobbján. Azért imádkozom, hogy állandóan jelenlétének tudatában éljünk. Imádkozzunk! Kegyelmes Atyám, Istenem! Köszönöm, hogy tanulmányozhattam Joel próféta könyvét, és még többet megtudhattam az Úr napjáról. Add, hogy ez is sürgető legyen abban, hogy készüljek minden napon, és állandóan az Úr Jézus Krisztus jelenlétének tudatában éljek. Amen.